Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 264. dicséretnek mind az 5 versét. A 264. dicséret így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Istenünk írott igéjét olvasom, úgy, amint az megvan írva, és szólni kíván hozzánk mai úrnapján. A János szerinti evangélium 17. fejezetéből olvasom a 9-től a 15. versig terjedő részt. Ezt mondja a mi Urunk Jézus Krisztus: én őértük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid, és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém. És én megdicsőítetem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket. És senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fiai, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Amen. Az Úr tegye áldottá, hogy az ő igéjének ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Gyertek, fennállva imádkozzunk. Mindenható Atyánk, dicsőség illet téged, amiért Jézus Krisztusért mi is Atyánknak szólíthatunk téged, és mi pedig egymás testvéreiként lehetünk itt a gyülekezet közösségében. Hálát adunk azért, hogy az emberre mindig gondod van, és nem hagytál soha magunkra minket, sőt számon tartasz bennünket, minden örömünket és nehézségünket egyaránt, és nem távolról teszed mindezt, hanem egészen közelről, hiszen fiadban megismerted azt, hogy kik vagyunk mi, emberek. Hálát adunk, hogy annak ellenére is, hogy te ismersz minket, és látod azt is, amit legszívesebben eltakarnánk előled, te nem fordítasz hátat nekünk, és lehetőséget adsz a kérésre és a szólásra. A személyes találkozás örömében kérünk téged, hogy tarts minket azon a keskeny úton, ahol veled lehet élni, és ne hagyd, hogy az a sok minden elterelje a figyelmünket rólad és szent ígédről, ami minket bánt ezekben a napokban, és talán feleslegesen harcolunk ellenük. Add meg, kérünk, annak a lehetőségét, hogy le tudjunk tenni eléd mindent ezek közül, és megvalljuk neked, hogy bár sokfélék az indulataink, a gondolataink, és saját erőnkből csak arra vagyunk képesek, hogy távol sodródjunk tőled, de ugyanakkor megláthassuk, hogy ebből az állapotból a szabadulás ereje nem nálunk van, hanem egyedül te nálad. Hiszen te utánunk nyúlsz, megfáradt gyermekeidet magadhoz hívod. Imádkozunk szent lelkedért, hogy jelenléteddel áld meg Isten tiszteletünket. Hisszük, hogy mindezeket megadod nekünk, de nem azért, mert jók, tökéletesek és erre méltóak lennénk, hanem azért, mert könyörülő Isten vagy. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 164. dicséret első versét. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására. Istennek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom a gyülekezetnek. Ez az ige meg van írva Mózes második könyvében, a második fejezetben, a 11-től a 25. versig terjedő részben eképpen. Abban az időben történt, amikor Mózes már felnőtt, hogy kiment testvéreihez és látta kényszermunkájukat. És meglátta, hogy egy egyiptomi férfi, egy héber férfit az ő egyik testvérét veri. Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban. Másnap is kiment, akkor meg két héber férfi civakodott egymással. Rászólt arra, aki a hibás volt. Miért vered a fele barátodat? De ő így válaszolt. Kitett téged előjáróvá és bíróvá közöttünk? Talán engem is meg akarsz ölni, ahogyan megölted az egyiptomit. Mózes megijedt, és ezt gondolta. Bizony, kitudódott a dolog. A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és halálra kerestette Mózest. De Mózes elmenekült a fáraó elől. Midján földjén állapodott meg, és leült ott egy kútnál. Midján papjának volt 7 leánya. Ezek odajöttek, vizet merítettek, és megtöltötték a vájukat, hogy megitassák apjuk juhait. De pásztorok is jöttek oda, és elkergették őket. Ekkor fölállt Mózes, segítségükre sietett, és megitatta juhaikat. Amikor a leányok hazaértek apjukhoz, Reuelhez, az megkérdezte, hogy ma ilyen korán megjöttetek? Egy egyiptomi férfi védett meg bennünket a pásztoroktól, felelték. Sőt, még vizet is merített nekünk, és megitatta a juhokat. Akkor ezt mondta a leányainak. Hol van ő most? Miért hagytátok ott azt az embert? Hívjátok ide, és egyék velünk. Mózes úgy döntött, hogy ott marad annál a férfinál, az pedig Mózeshez adta leányát, Cipporát. Az asszony fiút szült, ő pedig Gérsomnak nevezte el, mert azt mondta, jövevény lettem idegen földön. Közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya. Izrael fiai pedig sóhajtoztak és kiáltoztak a szolgaság miatt, és a szolgaság miatti segélykiáltásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten a szövetségére, amelyet Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek. Amen. Kedves gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az olvasmányként elhangzott igerész Jézus Krisztus főpapi imájából nagyon őszintén beszél arról, és tárja elénk azt, amit mi magunk is megtapasztalunk, és sokszor nehézséget okoz, hogy az Istenhez és az ő népéhez való tartozásunkat megéljük és megvalljuk. Nevezetesen azt, és most így mondom, hogy ez a kapcsolat és ennek a megélése és megvallása nem légüres térben zajlik. És nagyon ritkán adódik olyan ebben, hogy optimális helyzet, amikor a körülményeinktől, attól a világtól, amiben benne vagyunk, ettől függetlenül tudjuk mindezt megtenni. Itt nem feltétlenül hatalmas történelmi távlatokat kell nézni és vizsgálni, és megfigyelni azt, hogy az Isten népének mikor volt a történelemben jobb sora, mikor volt kevésbé jobb, hanem elég csak a mindennapjaink szintjén átgondolni ezt a kérdést, hogy milyen hatások érnek bennünket akár a munkahelyen, akár az iskolában, vagy a másokkal való kapcsolatunkban, hogy belássuk azt, hogy a keresztény ember bizony kisebbségben van ezen a világon. Éppen ezért nagyon komoly kérdés az Új Szövetségben az, hogy megfogalmazni ebben a világban azt, hogy kik vagyunk mi, mint az Isten népe. Ma úgy mondanánk ezt ilyen divatos pszichológiai szakkifejezéssel, hogy ez az identitás kérdés, elhatárolni magunkat, megfogalmazni egy másik csoporttal szemben, vagy éppen ezen belül, hogy mi az, ami minket megkülönböztet és mássá tesz. Az Új Szövetség lapjain főleg a levelekben jelenik meg a kérdés, hogy mit jelent kereszténynek lenni pogány környezetben, vagy mit jelent kereszténynek lenni zsidó környezetben, vagy lehet-e egyáltalán az egyház testhez tartozni egy sokvallású, vagy másvallású, vagy éppen idegen környezetben, ami visszaveti az embert. És ugyanezt a kérdést teszi fel ez a... az ige is Mózes második könyvéből, hogy lehet-e Mózesnek ott Egyiptomban, a fáraó palotájában élve, Isten eszközévé válva megszabadítani ezt a népet. Lehet-e a fáraó palotájának úri kényelmét élvezve, ugyanakkor Istent is szolgálva megszabadítani azokat, akikhez elküldi majd őt Isten. És a válasz az események láncolatából nagyon világosan és egyértelműen rajzolódik ki, hogy nem lehet. Ugyanis ha megfigyeljük, Mózes élete, cselekvő élete ettől a ponttól kezdődik el a Szentírásban. Nem tudjuk, hogy mi lett vele azóta, amióta, vagy mi történt vele azóta, amióta a fáraó lánya megtalálta őt. Itt kapcsolódunk be az eseményekbe, az ő élet történetébe, és ez az élet így kezdődik a Szentírásban, hogy kiment testvéreihez, és látta kényszer munkájukat. És meglátta, hogy egy egyiptomi férfi, egy héber férfit az ő egyik testvérét veri. Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban. Mózes kétségtelenül az egyik legnagyobb hatású ószövetségi szereplő, akit az új szövetség is mindig kitüntetett figyelemmel említ. A zsidókhoz írt levélben például Mózes ott van a hit hőseinek felsorolásában, de gondolhatunk itt Jézus megdicsőülésére, amikor a megdicsőülés hegyén a tanítványoknak valamit felfedett abból a csodából, hogy kicsoda ő még húsvét előtt tette mindezt, és ott volt mellette Mózes is, és látták Jézust a teljes dicsőségében. Mózes tehát egy ennyire fontos szereplője az új szövetségnek is, és amikor egy hithősre gondolunk, akkor talán a legkevésbé jut eszünkbe egy ilyen történet, ahol Mózes gyilkol és menekül. Azonban mielőtt ennek az esetnek a jogosságát vagy jogtalanságát a mai gondolkodásunk szerint kívánnánk megmagyarázni és értelmezni, a választ az Ószövetség eredeti nyelve adja meg nekünk, ahol az a szó, amit magyarra ilyen egészen prózaian fordítottak le, hogy agyonütötte, sokkal színesebb és szélesebb jelentést hordoz magában. Ugyanis ez egy olyan szó, amit az Ószövetség szinte kizárólag Istenre vonatkoztat. Amikor valaki az Isten népét bántja, nem hagyja érvényesülni és el akarja nyomni, akkor ez a szó áll ott, amikor Isten a nép segítségére indul és megmenti őket. Ezt a szót olvassuk akkor is, amikor az Úr megígéri Mózes elhívásakor, hogy de én kinyújtom a kezemet és megverem Egyiptomot mindenféle csodával. Vagy akkor, amikor a 10. csapás alkalmával ezt olvassuk, mert átvonulok azon az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén. Innen nézve nem túlzás azt állítani, hogy Mózes döntését a népe és Isten mellett pontosan ez a gyilkosság pecsételi meg, és üzeni számunkra, hogy az Istenhez és a választott néphez való tartozás az nem egy ilyen üres, érzelmi fellángolás, hanem bizony cselekedetekben meg is mutatkozik. És az ószövetségi ige a maga nyelvén igaz, de ezt fogalmazza meg, hogy Mózes Isten eszközévé vált, és vállalta azt a feladatot, amit az Isten rábízott. Nemrég olvastuk a Jelenések könyvében a laodíceai gyülekezetnek írt levelet, ahol valami hasonló fogalmazódik meg, csak panasz formájában, hogy bárcsak hideg volnál vagy forró, így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Üzeni ez az ige, hogy az Istenhez tartozás, az, hogy az ő akaratát cselekedjük, az nem csak valami hűvös távolságtartás, hanem bizony aktív cselekvés, mert az Isten minden embert fel akar használni egy bizonyos célra, egy olyan célra, amit ő megálmodott és amiért megalkotott minket, és eszközként tekint ránk. Sokkal élesebben jön ki ez a különbség, amikor a Márk evangéliumában ez áll, hogy mikor pedig a Jeruzsálembe vezető úton mentek, Jézus előttük haladt. Akik vele voltak, álmélkodtak, akik pedig követték, féltek. Nagyon szép kép ez. Nyilván Jézus megy elől a tömegben, ő diktálja a tempót, ő mutatja, hogy merre kell menni, hogy mi fog következni ezután, és követi őt, és vele van két különböző társaság. Az egyik az, aki messziről követi őt, nem mer közel menni, nem mer közel férkőzni hozzá, csak távolságot tartva követi, és ezt olvassuk, hogy ők félnek. Ők nem tudják, hogy mi történik, nem tudják, hogy miért van ez az út Jeruzsálembe, fogalmuk sincsen arról, hogy mi van itt. Ők talán rajongók, talán pártfogók, pártolói tagok, de semmiképpen sem hitvallók, mert ott vannak Jézus mellett a tanítványok, az a kis csoport, az a kis társaság, akik viszont vele együtt haladtak, és ők álmélkodnak, ők csodálkoznak. Lehet, hogy ők sem értik pontosan, hogy mi fog történni, de bennük van az a biztonságos érzés, hogy az Isten közelségében vannak. Ez ennek a hitvallásnak a lényege, hogy közel férkőzni az Istenhez, közel kerülni hozzá, egészen közel, amit Mózes is megélt itt. Ennek a tettnek azonban, amit itt olvastunk, nagyon komoly következményei lettek. Mózes életében másodszor fordult elő az, hogy Egyiptom első embere, a fáraó, halálra akarta őt kerestetni. Mózesnek itt nincs más választása, menekülnie kell, és a kényszerhelyzetből adódó végállomást a Kánaán délkeleti részén fekvő Midján földje jelenti számára. Ugyanis ez az állásfoglalás, ez a hitvallás a saját népe és Isten mellett magával hordozza, vagy magával hozza a szakítást a múltjával, de ugyanakkor előre mozdítja őt a jövő felé. Mózes életében itt egy olyan probléma mutatkozik meg, amit mi is nagyon sokszor felteszünk, amikor a saját életünket nézzük, hogy vajon most egy adott pillanatban ott vagyunk-e, ahol az Isten látni szeretne minket. Vajon tényleg azok az eszközök vagyunk-e az ő kezében, akire neki szüksége van? És ilyenkor hajlamosak vagyunk leegyszerűsíteni a kérdést, és úgy hozzáállni, hogyha úgy jól megy a dolgunk, ha mi is jól érezzük magunkat, és a családunk is, a környezetünk is jól érzi magát, akkor minden bizonnyal ez az Isten által kijelölt út. És ez kétségtelenül lehet így. A probléma az, amikor elbizonytalanodunk, amikor azt kapjuk, hogy nem mennek a dolgaink, hogy nehézségekkel nézünk szembe. Akkor szoktuk kimondani, hogy talán az Isten máshol szeretne látni minket, más lenne a mi feladatunk, máshogy intézzük az életünket. És mennyire nem így van, azt Mózes élete mutatja meg. Hogyha azt nézzük, ő ebben a történetben, itt a történet ezen részén nem túl sokat profitál. Gyilkolnia kellett, menekülnie kellett, el kellett hagynia egy kényelmes, egy megszokott otthont, üldözik, de mennyivel több az, amit Izrael fiai nyertek ezen az eseten. Ugyanis Isten nem csak egy-egy emberben gondolkodik, hanem egy egész népben, egy egész történelemben. És az ő célja az volt, hogy ezt a népet, aki itt elnyomásban él, megszabadítsa Egyiptomból. És ehhez kellett az, hogy Mózes átélje ezeket a nehézségeket. Szükség volt arra, hogy neki menekülnie kelljen, és egy kicsit kimozduljon ebből a komfortzónájából. Sok történetet hallottam már, amikor azt számolták be, hogy azzal, hogy valakit Isten az ő szolgálatába állított, és elkezdett terelni az ő útján, egész lakó közösségek vagy kisebb közösségek, családok élete változott meg pozitív előjellel. Vagy gondoljunk bele abba, hogy milyen nagyszerű, amikor bizonyságot teszünk akár itt a gyülekezet előtt arról, hogy Isten hogyan formálta a gondolkodásunkat, és helyezett át egy addigi élethelyzetből egy teljesen másba, akkor az nem csak rólunk szól kizárólag, hanem másokról is, azokkal, akikkel együtt vagyunk, akár itt a gyülekezetben. Egészen konkrétra fordítva a szót, Senki sem csak önmagáért tagja az Istennel való szövetségnek, egy gyülekezetnek, hanem éppen azért, hogy velünk együtt legyen teljes az Isten terve, amit ő elkészített a világ teremtése előtt és véghez is fog vinni. Hogy éppen velünk együtt kerüljön minél több másik ember is a helyére ebben a tervben. Amikor azt mondják manapság, hogy a vallásosság, hogy a hit megélése az magánügy, az nem tartozik senkire, csak arra az adott emberre, mennyire nem így van. Mennyire nem magánügy, hogyha ezt a hatalmas távlatot nézzük, ami ebben az igében is van, hogy bizony közösséget formáló és történelmet formáló ügy az Istenhez tartozni, és ezt a hitet megvallani és megélni. Mózes tehát megérkezett Midján földjére, és a történetből tudjuk, hogy a palota kényelmét egészen szerény körülményekre, nomád pásztorkodásra cserélte, és a közösség vezetőjének, papjának, Reuelnek lányát vette feleségül. Ha innét nézzük, egy bizonyos szempontból azt is mondhatjuk, hogy Mózes élete révbe ért. Hiszen lehet, hogy nem az a fényűzés, mint korábban, de azért itt van egy biztos egzisztencia, a család melege, otthon melege, megélhetés, biztonság. És mennyire nem így van ez, mert ezzel szemben olvassuk azt az ellentétes megnyilvánulást, amit Mózes elsőszülött fia Gérsom név adásánál mond ki, mely szerint azért adta neki ezt a nevet, mert jövevény lettem idegen földön. Nem érkezett tehát ez a történet nyugvó ponthoz, hiszen Mózes életében is megmutatkozik az, ami az egész népének az életében, hogy jövevénynek számít, hogy nincsen saját otthona, és ez a kettő összekapcsolja Mózest és az Egyiptomban élő testvéreit. Ez egy sorsközösség, de nem a vak végzett által meghatározott sorsközösség, hanem az Isten által meghatározott, és mint ilyen, nem ezzel ér véget, hanem igazán a történet végén találjuk meg a teljességét, a lényegét, mely szerint rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek. Ez a sorsközösség ugyanis nem csak a nehézségekben, a megpróbáltatásokban mutatkozik meg, hanem az Isten gondviselésében és az áldásban is egyaránt részesül az egész nép. Ez a szép gondolat átvonul az Ószövetség egészén. Gondoljunk csak Józsefre és az ő történetére, akinek szintén Egyiptomban kellett megtapasztalnia azt, hogy idegen földön él, de az Isten gondviselő szeretete mindig kíséri őt. Vagy gondoljunk Eszter könyvének a történetére, ahol ugyanaz a helyzet, hogy az idegen földön élő népet az Isten vezeti és nem hagyja elpusztulni. Vagy vegyük Dániel és társai próbatételeit. A lényeg mindig ugyanaz. Olyan nincs, hogy az Isten népe csak az elnyomásból, csak a rosszból kapjon. Az áldás ugyanúgy jelen van, és ez az igazán, ami meghatározza az Istenhez tartozást. Itt az Egyiptomban lévő zsidókra ugyanúgy, mint a tőlük ideiglenesen elszakadt, de velük közösséget vállaló Mózesre is. És ez a szép ív átvonul az Ószövetség egészén, és az Új Szövetség lapjain is feltűnik, ahol újra és újra világossá válik, hogy az Isten által kegyelemből választott nép hontalan ebben a világban, nem lelhet hazára. De az Isten gondviselő szeretete kísér minket mindvégig. Ezért az áldásért és gondviselésért imádkozott a mi Urunk is, hiszen tudta, hogy micsoda szüksége lesz rá minden benne hívőnek és az ő nevét megvallónak, amikor így kérte az Atyát, hogy többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Egy jeles 20. századi német lelkipásztor mondta azt a modern kor kereszténységéről, hogy sokszor, amikor a saját helyzetünkre tekintünk, akkor hajlamosak vagyunk csak a kórót és a bogáncsot meglátni magunk körül. És ez nem jó, ez nem vezet semmi jóra. Ugyanis észre kell venni a szántóföldben elrejtett kincset is. Mert ez utóbbi meglátása és megtalálása, és az ebből fakadó hit az, ami értelmet ad életünknek, és alkot gyülekezetet, közösségeket, és összeköt minket. Láthattuk a mai ige alapján azt, hogy milyen nagy jelentősége volt Mózes életében annak, hogy ezeken a nagy forduló pontokon vezette őt Isten. És üzeni számunkra ez az ige, hogy az életünk alakulása és minden egyes döntésünk és hitvallásunk olyan, mint egy tengerbe ömlő folyam. Egy egészen kicsi forrástól indulunk el mi is. Minden egyes cselekedetünkkel, tettünkkel, állásfoglalásunkkal, hitvallásunkkal, majd egyszer csak ez a kis forrás elkezd nőni, duzzadni, és másokat is érinteni fog, és a mások életére is hatással lesz, és történelmet, egész közösségeket formáló jelentése lesz. Majd pedig egyszer csak eléri ez a folyó, a tengert, a torkolatot, és akkor látjuk meg mi is, lehet, hogy csak utólag, hogy a sok nehézség, amit vállaltunk, az mennyire része volt az Isten tervének, és nem az ő akaratával ellentétes volt. És ekkor nyer értelmet minden, és mindez eltörpül az Isten gondviselő kegyelme mellett. Én bátorítom a testvéreket, a gyülekezetet, hogy tekintsünk így ezentúl saját döntéseinkre, hitvallásunkra, és így valljuk meg keresztény hitünket, hogy minden ilyen cselekedet hatással van az Isten országa épülésére, már itt, ebben a földi világban elkezdve. Amen.